Kezű csókolom, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a szép bemutató szavakat, amik ugyan elmaradtak, de hát nem baj, de én tudom, hogy, de én tudom, hogy mit akartál volna mondani. Na, volt egy kedvenc tanárom itt ebbe az épületbe, van egy kedvenc tanárom, akitől azt tanultam, hogy nem igazán azt mondjuk valamire, hogy valaminek a története, hanem valaminek a fejlődés története. Ez sokkal tudományosabb és sokkal szebben hangzik, de gyakorlatilag ugyanazt jelent. Szóval, amiről én most fogok beszélni, az a... Itt nincsenek oroszlánok, azt néztem, hogy van-e, nem emlékeztem. Ott vannak, igen, oroszlánok. A fricszekrényen lévő oroszlánok fejlődés történetéről fogok beszélni, hogy lettek, hogy keltek át az óceánon, és hogy lettek belőlük körhinta faluvak. Mert hogy belőlük lettek. El fogok esni. No, tehát erről szól ez a kis fejlődés történeti eszmecsere. És akkor rögtön a következő képen megpróbáltam, nagyon zavaros, de mindjárt rendet rakunk, ennek a fejlődés történetnek az útját fizikailag is valahogy ábrázolni. Időben, térben és időben. Tehát ott elindulunk a 17. század környékén, Galícia, Lengyelország, Ukrajna környéke. Igen, ezzel nem tudok mutatni, tehát nyújtózkodnom kell. Bal felső sarok, egy fa zsinagógát látunk kívülről, majd fogunk egy párat még látni. Rögtön ennek a fa zsinagógának a belső terét is mutatom, ezt a gyönyörű faragott fricc szekrényt, aztán egy másiknak a felső részét. Na most, időben, hogy is vagyunk, időben úgy vagyunk, hogy lejövünk 1880 kivándorlások, Kelet-Európából, Közép-Európából a kivándorlások megkezdődnek Amerikába. Itt azt hiszem, talán már én is beszéltem róla, Efraim Moshe Liliennek egy kiváló grafikáját tettem ide, hajón a kelet-európai kivándorló zsidókat mutatja. Tehát a 80-as évek kivándorlás, Amerika, ugye ott Amerikában is szétszélednek, szétszóródnak, és 910-15 környékén elkezdődik valami azokkal az emberekkel, akik ezeket létrehozták, és ezeket alkották, ezek az emberek aztán a termékeikkel beírták a nevüket Amerika modern 20. századi kultúrájába. Hát tehát körülbelül ez az útvonal, itt még van egy elágazás, hogy is van 809, igen, a fa zsinagógák, tehát azok, akik Amerikában is továbbra is zsinagógákkal foglalkoztak, és a zsinagógai díszítő elemekkel foglalkoztak, de aztán szépen azok is elsorvadtak, és azok is átmentek különböző díszítő, fa díszítő foglalkozásba. Na most akkor menjünk vissza, és nézzük meg, hogy honnan indultak el. Ez az a bizonyos terület a 17.-18. században, a lengyel-ukrán határvidék, és két fa zsinagógát mutatok, egy Volpa nevű helységnek a zsinagógája, és egy Hodorov. Hodorovról itt már azt hiszem volt szó, amikor a fa zsinagógák belső mennyezetének a festéséről beszéltem. Azt hiszem, ugye volt róla szó, sőt motívumról, a három kergetőző nyúl, ugye? És Hodorov akkor is szóba került, sőt Hodorovnak a rekonstruált mennyezete nem tévesztendő össze a varsóival, Tel Avivban a Béthát utcában van. Tehát a Hodorov és Volpa, nézzük meg akkor a többit, egy párat még ide tettem azért, hogy elmondhassam, és tulajdonképpen felfedezhessük azt a axiomát, hogy hogy is néztek ezek ki, ezek a fazsinagógák kívülről. Mint egy szélű, nem? Mint egy mezőgazdasági építmény, vagy mint egy... Szóval a dolog, igen, magtár, vagy igen, belesimult az akkori falusi életbe semmiképpen sem, úgy, mint bizonyos védett, erről is nem tudom, hogy volt-e szó, bizonyos védett lengyel területeken, grófságokba, ahol a potockiek például, ahol védték a zsidókat, ott kőépületeket, kőzsinagógákat építettek. A többi helyeken, azért Galícia többi részén, főleg fazsinagógát, ami kívülről, hogy úgy mondjam, az ember elment mellette, akkor letett a kalapba 2 forintot, mert megsajnálta az ott lévőket. De a középső kép az azért, hogy el tudjam mondani, hogy ennek a területnek, a zsinagógáinak a sorsa az, hogy mai nap egy darab sincs. Az első tizedelést az első világháború hozta. Az igazsága az, hogy ez elég ritkán kerül szóba, de el kell mondjam, hogy semmiféle szándékosság nem volt az akkori harci felek között, mármint a zsinagógák felé. Sőt, feljegyeztek olyat, hogy német katonák segítettek a ágyútűzben megsérült, tüzet fogott fa zsinagógák oltásában, sőt, visszahelyrehozásában. Első világháborúról beszélek. Na, ez a másodikban nem így volt egészen. A másodikban a németek gyakorlatilag földdel egyenlővé tették az összeset. Ezért nincs mai nap a helyén létező, működő fa zsinagóga. Az egyiknek a Varsóban, az új múzeumban az egyik Gordzsák nevű helységnek a zsinagógájának a mennyezetét helyreállították, és ott lehet látni. Ennyit a fa zsinagóga. Azért kell a fa zsinagógákról beszélni, mert ugye van egyszer egy külcsíny, és van egyszer egy belbecs. A külcsíny, ahogy az előbb elmondtam, gyakorlatilag semmit nem mutatott, sőt, mínuszt mutatott, viszont belül. Belül már azért elég érdekes dolgok vannak. Ez, amit itt nem tudom, tényleg nem tudom, mennyire lehet látni, kis részletek, nem mondom, hogy legapróbb részletek, mert itt azért, itt például a fa csipkeszerűen van megmunkálva. Ezt nem tudom, mennyire látszik. Látszik. Jó, ez a lényeg, hogy ez a későbbiek során ez fontos dolog, hogy és hogy szeretném érzékeltetni ezt a ellentmondást, ezt a kontrasztot a külső és a belső között. Ugye a zsidóság az mindig belülről élte meg saját magát. Ez is egy olyan példa, hogy a külső és a belső közötti különbség. Tehát belül így néztek ki, ez egy litván Olkieniki nevű helység, teljesen névtelen, ugye? 70-80 éve, vagy talán már régebben sehol nincs, viszont maradtak róla régi fotók, és azok közül mutatok itt egy párat. Ez a bimának a teteje nagyon érdekes, majd lesz róla szó, kiterjesztett szárnyusas, a fritzekrény megmunkálása, a lengyel, kétfejű lengyel, és vagy porosz sas, a tetején korona, a két oszlop, a templom két oszlopa, meg van Jákin és Boáz, ez általában a fritzekrényen megtaláljuk mindig a 2 vagy a 4, de általában 2 oszlopot, és lesz még szó róla a különböző jelképekről. Itt egy ilyen balatoni fogasszerű figura látható, ez nem a balatoni fogas, hanem a Leviátán, ami hát mivel mitológiai állat, nem igazán látták még az alkotók, és ezért többféle formában szerepel, és különböző állatfigurák vannak itt megformázva, természetesen mint fából. És a két oroszlán közelibe. Na most egy picit, egy perc, 10 másodpercet hallgatunk, jó? Én hallgatok, bocsánat, mert valamit szeretnék, hogy öreg is meghallgassák. Mutatni akarom a szöveget. A szájunk tengernyi dallal lenne tele, nyelvünk annyi énekkel, mint a hullám, ajkuk annyi dicsérettel, mint az égbolt széle hossza, ha szemeink úgy fénylenének, mint a nap és a hold, ha karjainkat úgy tudnánk kitárni, mint a sas szárnyat az égen, ha lábunk oly gyors lenne, mint a szarvasoké, akkor sem győznénk hálát adni neked, örök Istenünk, stb. Itt tartunk, ez egy szombat délelőtti és ünnep délelőtti ima, dal, amit minden szombat délelőtt a vallásos közösség, tradicionális életet élő közösség elénekelt, elmondott, a kántor elénekelt, a többiek elmondták. Ezt Karl Bach rabbi, énekes rabbi előadásában hallottátok. Nismat, Nismas a imának a címe. És miért van itt? Azért, mert a dallam, haszid dallam, Karl Bach tulajdonképpen haszid kultúrájú, tradíciójú haszid ember volt, és ez a terület, amiről az előbb beszéltem, meg és most még folyamatosan fogunk is beszélni, jaj, bocsánat, hátra mentem, tehát ahol a fazsinagógák vannak, voltak, ez haszid, úgynevezett haszid terület, ez a lengyel, ukrán, litván, és ezzel próbáltam egy kicsit azt a légkört visszaadni, hogy milyen lelki világgal és milyen hát dallamvilággal éltek itt az emberek. Na most ebben az imában, ebben a nismádban azért álltam fel, és azért mutattam naphold sas. A sas. A sas, mint fogjuk látni, nagyon érdekes, hogy ezen a területen dacára, hogy nagyon kétértelmű. Tehát a zsidó kultúrában a sas bizonyos fokig van negatív konnotációja is, hogyha a kultúrába belehelyezzük, és van pozitív is. A pozitív mindenképpen az, hogy több imában, sőt, a Talmudban, a Misnában is szerepel, a Pirkei Avot traktátusban, ahol tulajdonképpen négy állat, és ez fontos ezen a területen, és a következő képek során látni fogjuk, hogy négy állat szerepel, mind a négy állat, egy gyors párduc vagy tigris, ez attól függ, hogy a helyiek melyiket ismerték, a sas, az őz és az oroszlán. Mind a négy állatnak a jellegzetessége van felsorolva, a szarvas gyorsasága, az oroszlán ereje, a párduc bátorsága, a sas könnyűség, ugye lebeg a levegőbe, tehát a könnyűsége. Ezek a tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy Istent dicsérjük, és Istenhez közel lévő életet éljenek a terület, tehát a lengyel, azok a bizonyos galíciaiak, valaki ugye, valamelyik pesti református lelkész, hogy mondta, galíciai, igen, hát ők azok, akik így van. Jöttek és mentek, így van, egy bizonyos történelmi időben jöttek, na így ezzel, tehát ők azok, akikről itt szó van, ezzel a lelkivilággal, és ezzel a belső interiőr igényel, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a haszidizmusnak az egyik lényege, hogy nem feltétlenül a talmudi rabbik abszolút precíz utasításai és előírásai szerint, vagyis a micvák szerint élnek, hanem mindenféle olyan tevékenységet végeznek, ami Istennek tetsző. Istennek tetsző az ének, Istennek tetsző a tánc, az öröm, annak a kifejezése, hogy közel állunk és élünk Istenhez, és ehhez a haszidok nagyon sok szimbolikát, nagyon sok szimbolikus állatot, figurát, tárgyat használtak fel, hogy ezt kimutassák, és ezt látjuk a zsinagógák belsejébe. Ehhez kellettek mesteremberek. Még mielőtt itt tovább mennénk a mester emberek vonalon, egy állomás csak a jelképeknél. Ugye mondtam, hogy van az a bizonyos balatoni fogasra hajazó állat. Ez Leviátán a zsidó mitológiában, tulajdonképpen a Tanakhban is említve van három lény. A vízi szörny, tehát a vízben élő legnagyobb állat, ez a Leviátán. A földi legnagyobb lény, amit Behemotnak nevez a Tanakh, tehát a Biblia, és Ziz a levegő legnagyobb állata. Ez érdekes, hogy valószínűleg egy hangutánzó, hogy egy sas, vagy nem tudom, valami nagy szárny. Mindegy. A lényeg, hogy tudjuk, nincs lefordítható, bár egyiknek se értelme, tehát ez a három. Ebből általában a ikonográfiában a Leviátán szerepel, és tulajdonképpen nem csak a képi ikonográfiában, hanem a szöveges agadákban is. Például szükeszkor a szukát gyakran díszítik Leviátánnal. Miért? Mert az egyik agada szerint, amikor eljön a mesiás, akkor mindenki eszik, akkor tulajdonképpen a Leviátánnak nincs értelme tovább léteznie, mert ugye ez egy negatív szörny, és a mesiás eljövetelekor minden pozitív és minden helyén lesz. Ezért mindenki kap enni a Leviátán húsából. És a szukát a Leviátán bőréből fogjuk csinálni. Úgyhogy onnan fogjuk tudni, hogy eljött a mesiás, hogy nem látjuk majd tovább a Leviátán. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sok zsidó mitológiában, mitoszban, agádában szerepel. Ez egy 13. századi kódex. Ze Leviátán van odaírva, és ez Leviátán. És mivel a haszidok, a lengyel, tehát a kelet-európai haszidok nagyon szerettek a mesében, a mesevilágban, a mitológiában létezni, hát ezért néz így ki tulajdonképpen a belterük, hogy sokkal, tehát a díszítő elemeket nem annyira a barokkos cirádák és a díszek és a felékszerezettség, a nemes fém, a nemes stb., hanem a szimbolikák, a különböző zsidó mitológiából vett szimbolikák töltik ki. Ez is a Hodorov fa zsinagógának a belseje. Egyébként praktikusan is használták a belső tér díszítést, imákat írtak föl, úgyhogy nem feltétlenül kellett mindent fejből. És aki nem tudott, vagy éppen nem volt könyv abban az időben, ugye a könyv elég drága volt, onnan olvashatta. Ez a Hodorovi mennyezet van felújítva a Tel Avivban, a múzeumban. Na most, egy kicsit menjünk előre, ugorjunk. A összekötő gondolat a következő, hogy ahol ilyen beltereket hoztak létre, ott feltételezhető, nem igaz, tényszerű a dolog, nem feltételezhető, hogy más területen is használták ezeket a kezeket. Mik ezek a területek, lehetséges területek? Ezen a helyen, tehát lengyel, litván, ukrán, a haszid területeken fantasztikus jelképrendszereket találunk a sírköveken. Egyrészt technikailag közel olyan minőségben, mint a fa belterek, sőt, miért közel. Másrészt a jelképvilág, amit mindjárt megnézünk egy-két kövön, is nagyon érdekes. Rögtön csak azért mondom, hogy az átmenetet érzékeltessem, de mellé tettem egy érdekes sírkövet. Nem emléke, ez egy macéva, tehát egy nem emlékmű, nem család, nem kripta, ez egy álló kő, nem tudom mennyire látszik a fotón. Ami érdekesség, Josephben, mindegy, nem is a szöveg az érdekes, hanem a következő. Oroszlán. Ugye természetes, hogy oroszlán az erő egyrészt, másrészt nem csak jelképes, tehát nem csak szimbolikus értelme van a zsidó közegbe, kultúrába az oroszlán használatnak, hanem egyenes utalás a Júda, ugye a Júda oroszlánja, a Júda jelképe, a Júda törzs jelképe, egyrészt az oroszlán, másrészt meg hát a Talmud, a különböző szentiratok tele vannak oroszlán szimbolikával. Akire az oroszlán ne keverjük, nem a hogy hívják, mi az augusztusban mi van? Hogy hívják ez? A zodiákus jelekkel ne keverjük, tehát az állatjelek az eretnek, és görög az egy egész más tészta, úgyhogy lesz egyébként arról is szó, találkoznak kultúrák, hogy mondjam, határon összefutnak, aztán utána eltávolodnak egymástól, de minden esetre ez az oroszlán nem az. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az oroszlán jegyébe született az illető, nem, ezt felejtjük el. A lényeg, hogy egyszerűen ez egy jámbor haszid ember volt, aki viszont, most tessék figyelni, aki viszont nagyon járatos volt a Tóra tudományában. Ezt honnan tudjuk a sírkövéből? Mit őriz az oroszlán? Mert valamit őriz. Nem tekercs. Nem tudom. Nem, itt. Nem. Ez talán azért oldalsó szögből nehezebb. Elmondom. 5 darab könyv. Így. Ugye? 5.
5. Jó, ez. Pardon. Most már erre megyek? Nem arra megyek. Erre megyek. Itt van. Tehát 5 darab könyv. Az 5 könyv, azt tudjuk, az a Tóra. Az a Tóra, a zsidó Bibliának egy része, az a Tóra. Tehát megjelenik a sírkövén. A Tóra általában a fricekrénynél is a Tórával kapcsolatos ikonográfia és díszítő elem az mindig a korona. Egyrészt fizikailag is, akik már látták, ugye amikor kivesszük a Tórát olvasáshoz, leinoláshoz, van rajta két rimon, két gránátalma szerű fém, ezüst dísz, védő, aminek a tetején, akár csak a gránátalma tetején van egy kis ilyen koronaszerű képződmény, és hát itt sincs, pedig az itt milyen jó lett volna, na mindegy. Általában, ahol Tóráról beszélünk, ott mindig megjelenik még egyszer a vizuálisan a Tóra koronája, és a Tóra korona, itt is ott megtalálhatjuk. Aztán megtalálhatjuk a két oszlopot, ami hát ugye utal a archaikus származásra, a templomra. A két oszlopon onnan biztos nem lehet kivenni. Onnan nem lehet kivenni messziről ezt a ornamentikát, ami a két oszlopon szőlőinda. Azért a szőlő, ugye hát énekek énekétől kezdve, a zsidóság is a szőlő, a zsidóság is a bor elég szoros kapcsolatban vannak, plusz még, ahogy ezt kedvenc rektor szoktam mondani, noch dazu, én nem szoktam mondani, a lévi törzsnek, ugye a három törzs, a Kain lévi és a Izrael, a lévi törzsnek általában sírköveken az ő jelképük a kancsó, így van, ők mossák a Kain kezét, de itt nem, mert a törzsnek a jelképe egyébként a szőlő. Tehát ebből lehet tudni, hogy az illető levita volt, és van még egy nagyon érdekes dolog, ami szintén csak ezen a területen, erre a területre jellemző, a betűk fantasztikus, gyönyörű tipológiával vannak megtervezve, kivitelezve, nem bevésve vannak a betűk. Nem tudom, mennyire látszik, igyekeztem a fotót. A mellette lévő anyag van eltüntetve. Hát, hogy kaparva, az közelről megnézve gyönyörűek. Gyönyörűek, tényleg fantasztikusak, tehát kiemelkedik a betű. Jó, ennyit erről. Egy másik, nem tudom, ez is messziről mennyire látszik, oroszlán és könyv. Egy másik sírkőnek a helyi. Most itt még mutatok egy párat. Az előbb beszéltünk a madárról, arról a bizonyos nagyobb madárról, ugye? Ezen a területen imádták ezt az ikonográfiát, ezt a jelképet, a sas madarat. Ezért is játszottam le ezt az imát, amiben szerepel. Dacára még egyszer mondom, hogy a zsidó kultúrtörténetben a sas az elég kétes, hogy mondjam, népszerűsége van, ugye római sastól kezdve az elnyomó császár középkor, és a többi, de mégis, mivel archaikus imákban szerepel, és a sas könnyedségéhez hasonlítják, és magasan van, tehát közel Istenhez, és a sas repülés könnyedségéhez hasonlítják a haszidok azt a könnyűséget, azt a emelkedettséget, ami szükséges az isteni megközelítéshez. Ezért a sas ezen a területen egy eléggé gyakran előforduló motívum. Látjuk, ugye? Nagyon érdekes dolgot mutatok most, ami borzasztó ritka. Elnézést, nem akarok hátat fordítani, szóljanak rám csak. Ami nagyon-nagyon ritka, a vizuális zsidó kultúrában és kultúrtörténetben, hogy is mondjam, a kicsit nem azt mondom, hogy humoros, keresem a szót, a könnyed szimbolika. Általában a szimbolikák nehezek, erősek, Istennel kapcsolatosak, emelkedettséggel kapcsolatosak. Itt van egy ilyen kis kikacsintás, egy ilyen kis emberi szimbolika ezen a sírkövön. Valaki? Hát természetesen a két oroszlán ott van. Ugye a két oroszlán most végig fog sírni minket egész 7:30-ig, vagy nem tudom meddig. De, és itt van tehát a két oroszlán, és mit őriz? Igen, nagyon jó, könyvespolcot, így van. Ettől még persze, jó, ez azt jelenti, általában könyvvel, könyvespolccal jutalmazták. Ábrázolták az elhunytat, hogyha az az elhunyt tudós volt, tiszteletre méltó, tehát szellemi ember. Igen, és itt a felső polcon valami furcsa van, erre céloztam ezzel a kis kikacsintó szimbolikával, ami elég ritka zsidóéknál, vagyis nálunk. Helyes. Az üres hely. Az elhunyt helye. Az üres könyvhely. Erre mondtam, hogy van benne egy kicsit egy világi szimbolika, ami nagyon furcsa, amit nem igazán tapasztaltam még. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát mindegyik slichtolva van, mindegyik könyv, és az egyik könyv ugye majdnem dől, mert mellette üres hely van, az elhunyt helye. Aj, nem igaz. Jó. Jó, a következőt azt hiszem láttuk. Itt megint csak arról van szó, egy új motivumot mutatok, egy új, merre menjek. A szarvas is megvan, ugye, mert a négy állat közt ott van. Arról nem beszélve, hogy utóbbi a 19. századtól kezdve ugye föl is használták a jidis német családnévvel kapcsolatban, ugye hírség használták a szarvas jelképet, de sokkal mélyebb, több, régebbi is. És viszont itt két korona van. És ezt pillanat, itt idézetről van szó, és ezt pontosan kéne, de nem fogom pontosan idézni, majd elhiszik nekem. Jeremiás sírámaiban van, ugye Jeremiás síratja a Jeruzsálem elestét, 6. század, időszámítás előtt 6. század. A sírató énekében van egy olyan, a korona leesett a fejéről, mert leesett a korona a fejünkről, megvan, mert bűnösök vagyunk mi, mert sokat bűnöztünk. Ez is borzasztó ritka motivum, de valamiért ez nem, vigyázz, nem akarok teológiai fejtegetésbe belemenni, ez nem az a bűn. Itt tényleg, ha nem az általános bűnről van szó, amit magunkra veszünk, vagy bárki magára vesz. A lényeg, hogy ezt jelenti, a két korona ezt jelenti, a földön lévő korona ezt jelenti, a Jeremiás féle. Ez egyszerű, hogy mondjam, mi a nagyra vágyás ellentéte? Szerénység, köszönöm, néha szavak. De egyszerű szerénység, és egyszerű a nagy emberek jellemzője, hogy nem tartják magukat nagy embernek, hanem bűnös léleknek. Jó. Nézzünk, menjünk tovább. Szimbolikákat is. Ismerős oroszlán és a hány könyv? Öt. Megint két oroszlán. Egy címerszerű valamit őriznek. Abban van a két szó, az itt nyugszik Héber két betűszava, tulajdonképpen ennek a két betűnek, az itt nyugszik betűnek a kiemelésére motivumok, ugyan szőlő is van. Talán egy koronát is látok, de a lényeg a két oroszlán. Két medve hozza a szőlőt, fürtöt, ugye ismerjük a kiküldött kémek, mivel jönnek vissza a történetét. Erre utal, ne felejtsük, haszid, ortodox haszid területen vagyunk. Bizonyos mértékig az emberábrázolás, arcábrázolás nincs. Tehát ezért medvék viszik a szőlőfürtöt. Fönt egy nagyon érdekes motívumot találtam, korona, oroszlánfej és hal test. Feltételezhető, hogy a Leviátánnal van összefüggésbe, oroszlán ugye az erő, hogy aztán ez miért egy Leviátán testbe folytatódik, hát lehet ezen meditálni, minden esetre nagyon egyedi és nagyon érdekes motívum. A többi pedig, vagy a másik, az utolsó, ez egy ismerős már nekünk is itt Közép-Európában, ugye ennek tulajdonképpen agadikus vagy talmudi jelentése nincs, egyszerűen a kaénok áldását mutatja, és valószínű, hogy a elhunyt kaén volt. Na most, tehát elindultunk a zsinagógák belterének a díszítéséről és a gyönyörű, megmunkált figuráktól. Nem csak akik ezt a zsinagógába egyrészt igényelték, létrehozták, művelték, csinálták, nem csak fával dolgozhattak, kővel. Megnéztük, hogy mit csináltak kőből, sírköveket. Olyan dolgokat mutatok most, ami picit meglepő lesz, nem feltétlenül azonos kezekről van szó, de azonos szemléletről és azonos kultúráról, amiből kinőttek. Nagyon kevesen tudják, én egyébként majd készülök egy teljes estés erről a témáról egy teljes estét beszélni. A 17. századtól kezdve érdekes Kelet-Európában, tehát nyugaton nem, Kelet-Európában a zsidók között divat lett a papírkivágás. Ezek a képek, amik itt, vagy ezek a, hát egy képen van, de hogy most mi ez a két alkotás, nevezzük így, nem akarom képnek nevezni, majd mindjárt kiderül, hogy miért. Papírkivágás technikával készültek. Csináltak olyat, hogy egyrétegű papír, és hogy jobban lehessen látni, mögé tettek egy sötét színt. Csináltak olyat, hogy színekre bont, ha több színest akartak később, akkor színekre bontották, mint ahogy ma a technikát, ugye a nyomdatechnika a színekre bontja. Ugyanúgy ők is különböző színű papírból azonos színeket vágták ki, és utána összeragasztották, és meglátjuk, hogy mit. Papírkivágás. Fantasztikus dolgokat fedeztem én is föl, és ez mind innen, lengyel-ukrán területről indult a 18. század elején, és a motivumok szinte ugyanazok. Tehát ebből lehet következtetni, hogy az a kultúrvilág, amelyik a zsinagógák belsejét ezekkel az állatokkal, ezekkel a szimbolikákkal díszítette, a sírköveket szintén ezekkel az állatokkal, ezekkel a szimbolikákkal díszítette, és most mondom, hogy miért nem azt mondtam, hogy képek, vagy miért nem akarom azt mondani, mert ezek használati tárgyak, úgynevezett mizrachok, ami azt jelenti héberül, hogy kelet. A zsidó kultúrában elég fontos a keleti iránynak az ismerete. Általában fontos tudni, hogy honnan fúj a szél, de nálunk azért fontos a kelet ismerete, mert arra felé kell imádkozni. És nem mindig imádkozunk zsinagógába, ahol egyértelmű, hogy a frit szekrény, a tóra szekrény az kelet felé néz, tehát keleten van, nyugaton jövünk be, és vele szembe van a frit szekrény. Ezért például a szukkába otthon van egy úgynevezett mizrach, egy keletmutató alkotás. Nem kép, tábla, jó, csak nem akarom használni azt, hogy kép. És ezen a területen, még egyszer mondom, a galicei haszidok között papír, van hímzett is, sok technikával készült, de a papír kivágásuk az nagyon egyedi és jellegzetes, és akkor most kicsit a poént is lövök, és saját magukkal, a tudással átkerült Amerikába. Egyébként itt csak két mondatra hagyjak meg, hogy a sokak többek között általam is egy kicsit úgy rossz szájízzel, manapság rossz szájízzel nézett amerikai kultúrának, azért fantasztikus sokat köszönhet a világ. Többek között mi zsidók is. Először erre a 70-es, 80-as években kezdtem gondolni, amikor Amerikából kezdett visszajönni a Európába a klezmer zene. Klezmer zene. Senki nem tudta a Magyarországon a háború után egészen 80-as évekig, 80-as évek közepéig, hogy mi az a klezmer. Senki. Szakemberek se. Varsóba ért egy idősem bácsi, arról csináltak is egy filmet, az utolsó klezmer zenész, aki háború előtt klezmer zenész volt, de háború után a varsói operaház karnagyja lett, és úgy elfelejtette a klezmert, hogy még beszélni sem akart róla. És erre a 80-as évek végén Amerikából kezdett visszajönni, ott már a 20-as, 30-as években kezdték gyűjteni és művelni, és utána szépen visszaszivárgott Európába, és ma tudjuk, hogy milyen új életet él. Na, ez nem csak a zenébe, és nem csak a klezmerrel van így, hanem szinte minden kultúrterületen így van. Amerika olyan, mint egy spájz. Szóval egyszerűen a 20. században nem csak embereket mentett, vagy nem is mentett, mert ez nem egy mentés volt, hanem adott lehetőséget, hanem a kultúra is kiment az emberekkel együtt, és szépen most, amikor lehetőség van, jön vissza. Na, ugyanígy majd fogunk látni egy-két olyan dolgot, alkotást, ami ugyan abszolút kelet-európai, abszolút lengyel és galiciai és haszid, de már Amerikába készült. Ezek még nem. Látjuk a 19. század vége, Ukrajna, ennek a helye, ott van, hogy Mizrah, ugye, lehet látni középen, a két oroszlán, és hát különböző állatok, szarvas, madarak, a korona, sas, tehát abszolút haszid és galiciai motivumok. Papír, aki tényleg hihető, hogy papírkivágás? Látszik? Mert akkor mondanám, hogy tessék, ha hitetlenek. Jó. Különböző mizrákokat mutatok itt. Szintén vagy erről a területről, ugye, ebből az időből, vagy ugyanaz, tehát azoktól az emberektől, akik erről a területről származnak, de már kint alkották Amerikába. Ezek még itt készültek Európába. Ez egy nagyon érdekes, ez egyszerűen bibliai történeteket mesél el. Ki gondolná ott fönn? Megvan? Egy fa, aminek az alja vörös, a teteje mondjuk kék, megvan? Előtte ül egy emberke, épp veszi le a... Igen. Melyik bibliai történet ez? Mózes közel megy a égő csipkebokorhoz, és a hang azt mondja, hogy és a botodat tedd le, mert ez a hely szent hely, így van. Ezt a történetet, utána jön egy olyan történet, hogy az állatok vonulnak be abba a bárkaszerűségbe, van egy galamb, így van. A kötelező két oroszlán, ugye itt most nem a Tórát őrzi, hanem a Mizrahot, tehát a kelet nevű, ezt az egész témát, akkor itt van egy idős bácsika, aki késsel a kezébe egy szarvast nem forgat nyárson, hanem feláldoz a fia helyett. Fia helyett, Ábrahám. Igen. Aztán Dávid éppen zenél. Kipába. Ilyen galiciai sapkába. Hát miért ne? Aztán ugye a négy állat megint csak megtalálható, a templomot a menóra jelképezi, Áron és Mózes, a két figura a Bibliából. Szenzációs ez a alkotás, akarom képnek nevezni. A magyar nyelvben a kép picit mást jelent, és nem akarom félrevinni. Tovább, na most, van egy hasonló, mint alkotás hasonló, tehát képkivágás. A használata is hasonló, de ennek a neve Shviti. Ugyanarra használják, mint a Mizrahot tulajdonképpen. Egy kis többlet, hogy úgy mondjam, többlet használati jelentősége van. Házi amuletként is használatos. Shviti az egy mondatnak az első szava, a 16. Zsoltár 8. mondata, föl is írtam, hangzik úgy, hogy Shviti Adonai Lenegdi Tamid, Isten tartom magam előtt mindig. Ez a fordítása, tehát egy olyan mondat, hogyha valaki egy kicsit eltévejedik bármibe, akkor ránéz és rögtön helyre teszi saját magát. Ez a Shvitinek a... De ugyanakkor Mizrach is egyúttal, mert oda teszik akár a szukába, akár otthon, hogy tudják, hogy merre van kelet. Na hát, itt van benne a Shviti szó is, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Itt. Hát a már ismert motivumok kiegészítve egy-két apró trükkel, ami egy másik tipikus zsidó művészeti tevékenység, a mikroírás. Most erről nem igazán, ez is egy külön téma lenne, de gyakran vegyítik a papírkivágásos képeket mikroírással, mint ahogy ezt itt is. Szintén 19. század vége Bialystokból egy Shviti. Uspizin. Tulajdonképpen az Uspizin, ugye ez a sátor ünnepe, nem sátoros, sátor ünnepe, tehát a szuka ünnepe, a szukesz van összefüggésbe. Egy legenda fűződik, hogy tulajdonképpen a szukába várunk 7 embert. 7, a zsidó mitológiában nincsenek szentek, de mégis a Rabbi Akivától kezdve, most a neveket nem sorolom fel, ez egy legenda, egy mítosz. Az őket megtestesítő bárki, tehát vendégül látunk bárkit, aki arra jár, de az a bárki, az a talmudi időknek, a szentjeinek a szimbóluma. Tehát a uspiszin vendégek, arámi szó, azt jelenti vendégek, ezért látnak, tehát nem csak amikor bemegyünk egy szukába, akkor nem csak a szokásos nagylelkű zsidó vendéglátás működik a családfőben, hanem egy bizonyos fajta micva teljesítése is. Ezt jelenti az uspiszin. Itt ez a történet és ennek a magyarázata ennél a papírkivágásnál. Szintén ez egy papírkivágás és kézzel írott szöveg. Itt le van írva. És az utolsó, kiemeltem, ez az utolsó mondat itt alul, azt mondja, ezt a szót talán ajánlom azoknak figyelmébe, akiknek a héber betűk valamit rezonálnak, hogy Leviatán. Tehát megy a szöveg, ugye uspiszin, a 7 vendég, stb. A magyarázat, és majd, hogyha a Leviatán bőréből csináljuk a szukát, akkor hú, de jó lesz nekünk. Na és erre én ide tettem egy papírkivágásos Leviatánt, ahol körbe, na végre, a 12, mindig elfelejtem, hogy hívják ezt zodiákus jel, tehát a Horoszkóp? Nem horoszkóp, az amit csinálunk vele. Zodiákus jel, a csillagjegy. Köszönöm szépen. Na, Istenem. A 12 csillagjegy. Igen, egy kicsit más, mint a görög. Amit a újságokban lehet látni, és különböző jövőbeli képeket vetít elénk ennek kapcsolatban az írója, az más, mint a korabeli, tehát a ókori zsidók által használt zodiákus jelek. Bizonyos mértékben egyeznek, bizonyos mértékben nem. Általában, hogy finomítsuk ezt a dolgot, úgy szoktuk mondani, hogy a 12 törzs jelképe, vagy a 12 hónap zsidó jelképe, az a bizonyos figurák. És itt az alkotó képzelete alapján a Leviátánt körbefogja a 12 jelkép. Nagyon érdekes ez is. Nos, menjünk tovább. Papírkivágásos ómer számláló. Ha már a papír és a sírkő és a fa szobrok révén egy kis zsidó kultúrtörténet. A ómer számlálás elkezdődik a széderestét követő második napon, tehát Pészak második napján. 49-et számolunk, és a 49. nap után, az 50-en jön a Pentakoszta. Pentakoszta, mondták. Mondja ezt egy tanult zsidó. Igen. Sövót, sűesz, ami azt jelenti, hogy hetek. Ugye, sevá. Hét és többes szám. Sövót, hetek. Hét. Hétszer hetet számolunk, és már is itt van. Hogy ennek mi a okkor és a túra és talmudé, ezt most ne bolygassuk. A lényeg az, hogy különböző technikákat alkalmaztak otthon a pontos betartásra, a számolásra. Többek között egy ilyen papírkivágásos, amit üveg alá tettek, vagy falra tettek, vagy akár hova tettek, és használták évről évre, és megjegyezték, hogy hol tartanak. Ő pedig egy áldás, egy újhold, ugye a Szoides, egy újhold köszöntése és annak az imája, szintén papírkivágás. Technikája, azért tettem be ide, ez az első olyan ismert papírkivágás, ami Amerikába készült, és nagyon jellemző amerikai módon, rajta is van a alkotója neve, dátuma, és hogy Amerika 1887-ben, ez már Amerikába készült. Na, még egy-két papírkivágás csak azért, hogy mi mindent, és milyen tényleg fantasztikus szintre emelték ennek a művelését, és sajnos, ha ez nem jön vissza Amerikából, akkor eltűnik. Egyszerűen eltűnik, holott itt Közép-Európában született, gyakorlatilag a mi művészetünk, a mi kultúrkincsünk, és teljesen eltűnik. Pár Izraelben, pár múzeumban van, és Amerikában lehet látni konkrét darabokat. Szintén, nem tudjuk annak a alkotóját. Van egy olyan feltevés, hogy magyar haszid. Pusztán a tulipánokra és a muskátli formájú virágra, a menóra tulipán formájú. Innentől kezdve persze lehetne holland is, de nem az, nem, ez Kelet-Európa, és kint Amerikába érdemes lenne ezzel foglalkozni, de mindegy, Amerikában úgy tartják, hogy ez egy közép-európai magyar, ami persze lehet éppen ma Romániába, Felvidék, Szlovákiába lehet itt ott amott, de akkor is egy magyar kultúrából származó alkotás. Ezt pedig azért tettem ide, nem tudom messziről mennyire látszik. Amerikában vagyunk már, És ez a papír kivágás, ami egyébként megvan a nagyon híres alkotó, 1893-ban, de természetesen még, ő még nem Amerikában született, de már Chicagóban alkotta ezt a munkát, amibe beszőtte a... Honnan látszik? Nem látszik. Hát a figura az érdekes, a derékszögű háromszög és egy körző. Hát azért mondom, hogy most mondjam. Hát a figurát látni kell, és akkor ugye beugrik a szabadkőművesség jele, ami be van építve a menóra mellé. Amerikában miért ne? Vagy hát máshol is. Na most. Papírkivágás, finom munka, finom architektúra, finom motívumok, és menjünk vissza a fához. És már is ott vagyunk Amerikában, ahol a 19. század vége, 20. század eleje, ugye megérkeznek Kelet-Európából a kivándorlók, megfelelő kézügyességgel, de hát ott van zsinagóga nincs. Van más zsinagóga, ahol megismerve ezeknek a tudását, a kile, a közösség megrendel tőlük különböző díszítő elemeket. Tóra szekrény, egy amerikai zsinagógának a tóra szekrénye, galiciai mester munkája. Ez még egy papírkivágás, ugye az átmenet miatt tettem ide, a motivumok teljes mértékben megegyeznek. Itt tulajdonképpen egy hasonló tóra szekrény oldalainak a lebontott darabjait látjuk kiterítve, hogy jobban lehessen látni a különböző motivumokat. Tehát ugye az anyagmegmaradás elve alapján a tudás nem veszett el, kicsit átalakult. Szintén ugyanez a mondani valom ehhez a képhez is. Ez már mind amerikai gyűjtés, és Amerikában a 20. század elején készült, de abszolút kelet-európai, galiciai motivumok és megmunkálási technológiát tükröző alkotások. Na, és jönnek az oroszlánok, akik nem vesztek el, mondom, picit átalakultak. Minden, négy különbözőt tettem ide, ezek mind-mind már múzeumi tárgyak Amerikában, 20. század elején épült zsinagógák belső teréből kerültek ki, a Fritzek fölül, ugye, és ma már Amerikában múzeumban vannak, méghozzá a Zsidó Néprajzi Múzeum. Igen, lassan-lassan minden zsinagógának van már oroszlánja, minden zsinagógában már a fafaragók már mindent megfaragtak, kell valami mást is csinálni. Szerencséjükre, amikor megérkeztek a 19. század vége felé, Amerikában volt, hát még nem őrület volt, de egy-kettőt már lehetett találni, ilyen kezdetleges, nagyon ilyen ácsolt, meg a szálka is bement az ember gyerekének a fenekébe, mondták ezt, olyan szintű összecsapott állatok forogtak egy pódiumon körbe, amit először emberek hurcoláztak, aztán egy villanymotor, stb. Ez volt egy kezdetleges karuszel, egyébként egy német bevándorlót találta ki a 19. század közepén valamikor Amerikában, és amikor ezt meglátták a zsidó bevándorlók, akkor hoppá, hát ilyet, ennél jobbat tudunk csinálni. És valóban jobbat is csináltak, és rögtön, ugye ezt tudjuk, hogy a bevándorlók első amerikai földre lépésének a helyszíne, úgynevezett Coney Island volt, odaérkeztek a nagy gőzösök, és ott volt egy óriási csarnok, ahol ezrek várakoztak, hogy a vámon meg egyebeken keresztül menjenek. Na most aztán később oda települt ilyen vidámparkszerű szórakoztató óriási terület. 910 környékén volt vagy 8-10 karusszellé, óriási körhinta, ami nagyon népszerű volt Amerikában, és természetesen a karusszelgyártók egytől egyik zsidó, bevándorló zsidó, kelet-európai, orosz, lengyel, litván zsidók voltak. Akik az egyik legnevesebbnek a nevét itt Illions nevű, ezek felvett nevek már. 910-es műhely. A következő képen ki fogom nagyítani ezt a műhelyt, majd meglátjuk, hogy miért. Egy másik műhely, a Mangels és társai cég is nagyon híres volt. Itt van a Illions nevű emberke, aki ezt, a dinasztia egyébként, még a mai napig is hát nem ezzel foglalkoznak, de van a birtokukba. Még 20-30 évvel ezelőtt üzemeltettek ilyen körhintát, és ő a dinasztia alapító. Itt egy másik híres a Mangels-féle üzem előtt mind a 6 vagy 5 akárhány, látszik a nevekből mindenki zsidó, ő fiatalon, 10 évvel, pár évvel korábban. Tehát ebből a műhelyből indultak szanaszéjjel ki, és innen vitték a tudást a karusszelgyártó zsidó dinasztiák. Ezt a képet fogom a következő képen kinagyítani, megmutatni, hogy a műhelybe, ahol már, mint lehet látni, ezt a kör karusszelnek, a állatainak a alkatrészeit formázták. Ott van egy kvázi elfekvő, nem tudom, lehet látni? Ajtófélfa fölött. Két oroszlán, meg egy kőtábla. Vagy valamelyik múzeum, vagy zsinagóga nem vette át a megrendelt anyagot, és itt van a műhelyben, vagy még kiszállításra vár, mindegy. A lényeg, hogy nagyon-nagyon ritka és értékes ez a kép. Ez abszolút mutatja a folyamatosságot, ugye, hogy változtattak profilt, vagy váltottak profilt a szakemberek. Itt van egy-két termékük, ami aztán híres, mert ez egy nagyon-nagyon híres 11-12-ben készült. Ma Amerikában a gyűjtőknek havi újságjuk van karusszel címen, fantasztikus értéke van egy fellelt és felújítható ilyen körhintának. Fantasztikus. És milliómosok, olyan gyűjtők vannak, megőrülnek érte. Hát különböző figurákat próbáltam itt megmutatni. Úgy képzeljük el, hogy ezek mind, ezeket azok a kezek csinálták, akik vagy azoktól tanultak, vagy ő saját maguk is még Lengyelországban a fa zsinagógák belsejét. Korabeli, 10-es évekbeli karusszel, körhinta, ott Coney Islanden. És végül, utolsó képként, tessék kimenni és megnézni. Igen, a Kisvelence külön épületben van. Nem tudtam, van egy sanda gyanúm. 1. világháború előtt épült egy Schulz nevű német vállalkozó, rendelte meg az első figurákat, állatokat a körhintájára, és próbálom kinyomozni, hogy kik gyártották. Nagyon jó lenne valami olyan nevet találni, aki épp átutazóból volt Lengyelországból, mondjuk Amerikába, és itt Pesten megállt egy pár hónapra farigcsálni. Fölvettem velük a kapcsolatot, egyébként 68 évvel ezelőtt lett felújítva, és UNESCO díjas felújítás. Szóval fantasztikusan érdemes kimenni és megnézni. E-maileztem vele, egy e-mailre jó is voltam nála, többre nem. De abba hagytam, egy a másfél évvel ezelőtt újra el kell kezdeni, mert most megint belelkesültem, ez így működik. Szóval, tehát érdemes kimenni, gyerekként én nagyon sokat ültem rajta, úgyhogy még nosztalgiázni is lehet. Ez itt van nálunk, igen, a Ligetben, felújított épületben, a kis épületben, a Kisvelence. Jó, én nagyon szépen köszönöm, közöm nincs, hogy mennyi az idő, de igen, köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmüket. Nem igazán, én kérdeznék, ha megengedik elsőnek, hogy mennyire, amit szeret, hogy nem, bocsánat, én kérdezek, nem, önöktől vagy tőletek, nem, mennyire volt követhető az a szál, amit szándékomban volt megmutatni, vagyis ezt a bizonyos ívet, ez lejött? Mert tulajdonképpen nem az volt a célom, hogy egy csomó kép, az is, persze, mert nem tudom, hogy mennyi ilyen, ilyen papírkivágás, vagy egyéb ilyen zsidónak mondható alkotást láttak eddig, ez is a célom volt, de a fő célom ez volt, hogy valami, hogy átmentődött valami valahova, és akkor majd talán onnan vissza. Jó, ez volt az én kérdésem, köszönöm a válaszokat.